Amikor nincs akadály, csak akadályt jelző sorompó. Emlékezés a 25 éve elhunyt Pedro Arrupe atyára. Yes, 25 évvel ezelőtt, 1991. február 5-én, immár negyed százada hunyt el Pedro Arrupe jezsuita atya, a Jézus Társasága 28. generálisa. Emléke legendás alakká szőtte azt a kistermeti baszkot, aki pontosan úgy nézett ki, mint a jezsuita rend első kiadása, az ugyancsak baszk Inigo, a mi Szent Ignácunk. Ez a hasonlóság hűen tükrözi a külsőt, de legalább annyira egyeznek a lélek vonásaiban mély, misztikus lelkület, türelem, béke és a döntés-vezetés karizmája. 1907-ben születik Baszkföld fővárosában, Bilbaóban. Madridban kezd orvosi tanulmányokba. Ennek egyik jeles mozzanata az a szakmai értekezlet, amely egy lurdi csodás gyógyulás esetét vizsgálja, és amelyen ő is részt vesz. A megmagyarázhatatlan való találkozás nyugtalanító nagy kérdéseket vet föl a lelkében, és ez mély keresésre indítja. 20 éves, amikor 1927-ben felvételét kéri a Jézus Társaságába, a noviciátusa után a papságra készület jegyében folytatja teológiai tanulmányait, ám azokat nem fejezheti be, mert a köztársasági kormány egyházüldözése a demokrácia jegyében betiltja a jezsuita rendet Spanyolországban. 1932-től Hollandiában és Belgiumban tanul, majd az USA-ban szentelik pappá, és így szerez orvos etikai doktorátust. New Yorkban kezdi meg papi szolgálatát, mint az ottani spanyolajkúak börtönlelkésze. Régi vágya teljesül, amikor elöljárói végre Japánba küldik misszionáriusnak. 1938-ban. Nehezen indul a szolgálata, eleinte érdektelenség kíséri munkáját, nincsenek megtérések, csak lassan talál magára és küldetésére. Még végül kinevezik novicius mesternek. 1941. december 8-án a japán légierő lebombázza Pearl Harbort Hawaiin. Pedro Arrupe éppen a szeplőtelen fogantatás ünnepe szentmiséjét mondja, amikor érte jönnek és letartóztatják, mint amerikai kémet. Karácsony szentestéjén, börtöncellája előtt japán katolikus fiatalok minden veszélynek fittyet hányva Christmas Carols-t, karácsonyi énekeket énekelnek neki, mert úgy tudják, hogy hamarosan kivégzik, és a születés örömével akarnak búcsút venni tőle. Később maga vallja meg, hogy örömében akkor sírva fakadt. Bírósági tárgyalásán a bírák meglepődnek békés, nyugodt magatartásán, hogy szinte nem is védekezik, és hamarosan szabadlábra helyezik. Hiroshimában él nyolcad magával a jezsuita noviciátusban, amikor 1945. augusztusában atombomba hull a városra. Az ő házuk is közvetlenül a robbanás övezetben fekszik. Történelmen kívüli maradandó eseménynek tartja később a rettenetes esetet, és társaival együtt azonnal a sebesültek és halottak megsegítésére siet. A jezsuita noviciátust 150-200 férőhelyes szükségkórházra alakítják át, a félig romba dőlt kápolnák telezsúfoltuk sebesültekkel, még a folyosón is feküdtek, nagyon szorosan egymáshoz préselve, fájdalomtól eltorzult arccal, írja később. A történethez sajátos módon tartozik hozzá, hogy annak a 8 jezsuitának sem akkor, sem később nem esett semmi bántódása, még csak a sugárfertőzés következtében sem. Pedro Arrupe atyát 1958-ban nevezik ki Japán első provinciálisává, és egészen 1965-ig látja el ezt a feladatot, amikor megválasztják a társaság generálisává. Kinevezése előtt Latin-Amerikában tesz látogatást, ahol egy alkalommal egy nagyvárosi nyomornegyedben misézik. Megérinti a rettenetes nyomorban élő egyszerű emberek mélységes tisztelete és ragaszkodása Jézushoz, amikor az egyik szegény lakos meghívja a viskójába vendégségbe. Semmit nem tud neki adni, csak hálásan köszöni, hogy eljött hozzájuk. Aztán csendben nézik a naplementét. Ez az ő ajándéka. Amikor kezet szorítottunk, arra gondoltam, írja később, hogy kevés ilyen tiszta szívű emberrel találkoztam az életemben. Ezek az élmények meghatározóak lesznek számára, és figyelmét a jezsuita rend élén, a II. Vatikán zsinat másnapján az egyház szociális küldetése felé fordítja. Hiányosnak találja, hogy a társaság a története során inkább a tehetősebbekkel, a vezető réteggel foglalkozott, igaz, hogy így rajtuk keresztül közvetve mindenkivel, és döntően védekező hitvédő, konzervatív szerepet játszott egyházi küldetésében. Éppen ezért az új generálissal az 1974-es 32. általános rendgyűlés markánsan újra fogalmazza a küldetését. Marad továbbra is első vonalban a hitszolgálata, a különleges fogadalom jegyében is, de ezt kiegészíti most az igazságosság szolgálata, a szegénynek is a peremre szorította közvetlen közelében végzett tanúságtétellel. Itt most elakadok, mert az a kor engem eszmélésre indít. Megéltem már a 60-as, 70-es évek szűk levegőjét a kelet-európai bolsevik időkben, de nem olyan könnyű ezzel párhuzamosan a dél-amerikai jobboldali hunták katonai rezsimjeit is tudatosítani. Mennyivel más kihívások voltak ezek egy időben? Argentína, a Desaparecidos, az eltűntek korában, a vörös brigádok véráztatta olasz földje, és a kislépések világa a népi demokratikus Magyarországon. Pedig egy világméretű missziós rend élén, mint egy 30 ezer rendtag rendelkezésre álló szolgálatával, ezt az ellentmondásokkal teli világot kellett egyképpen látnia a Pater generálisnak. Váratlan segítséget kapok, amikor rendházunk idős és beteg argentin testvérének, Fratello Salvador Murának segítek. Azért, hogy tolókocsijával a refektóriumban, az ebédlőnkben szabadon közlekedhessen. Egyszerűen elveszem az útját álló akadályt, a túlságosan kiúzott székeket. Köszöni, és csak úgy maga elé dünnyögi, hogy pont úgy csinálom, mint... Nem értem, és ezért kérdem felőle. Leültet, és elmeséli a következőt. A római központi kúriánkon dolgoztam, többek között úgy, mint sofőr testvér. Egyszer két előjárómat kellett a repülőtérre vinnem. Arrupe generális atyát és Padre Bergoglio-t, aki akkor az én tartományfőnököm volt 1973 és 79 között. Csendben vezettem, a generális elől mellettem ült, a provinciálison mögötte. Egy elágazásnál hirtelen egy sorompó elé jutottunk, amit a többi autó kikerült, és aztán balra ment tovább. Én megálltam, és jelzésre, utasításra vártam. Egy percnyi csend után Padre Bergoglio kiszállt a kocsiból, kutatva alaposan előre nézett, majd határozottan az útfélre húzta a sorompót. Szó nélkül indultunk tovább egyenesen. A generális atya csak a repülőtéren szólalt meg. Amikor a Pater Bergoglióval haladunk együtt, megszűnnek az akadályok. Hozzá kell tenni, fejezte be Salvador testvér, hogy a sorompó után az úton nem volt semmi olyan dolog, ami indokolta volna az akadályt. Nem volt akadály, csak akadályt jelző sorompó. Aztán személyes emlékek is megszólalnak bennem, hiszen jezsuita hivatásomat is közvetve neki köszönhetem. 1978-ban a római pápai német-magyar kollégium a Hungarikum rész fennállása 400. évfordulóját ünnepelte, szégyenszemre otthoni magyar diákok nélkül, olyan elődök után, mint például Prohászka Ottokár, a szent életű fehérvári püspök. Arrupe atya az ünnepi köszöntőben mindenki füle hallatára egyszerűen bejelentette, hogy jövőre azért a mostani hiány miatt két magyar diákot is elvárnak az ősi intézménybe. Miklós Imre egyházügyi államtitkár még a hivatalos fordítást sem értette, de zavarában beleegyezett. Ennek egyik gyümölcse lettem én, magyar diák, a jezsuiták vezette kollégiumban. Látható volt, semmi akadálya nincs annak, hogy magyarok is tanuljanak a germanikumban. Később én magam azt is megláttam, semmi akadálya nincs annak, hogy jezsuita legyek. Párra gondolok, az ő egykori damaszkuszi egyenes utcájára, ahova úgy jutott be, hogy előtte valaki minden válaszfalat, sorompót és akadályt lebontott, ami útját állja annak, hogy Krisztusban minden ember az irgalmas Istenre találjon. Like a swan that's here and gone, a man gets tired of trying.